gyereknevelő, gyerekvállalás, nagyjából így sumáztam én azt a címet, amit mi kaptunk, vagy témát, amiről beszélnünk kell. 127. Zsoltárból szeretnék felolvasni egy verset, 127. Zsoltárnak a harmadik versét. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. És hogyha ezt mottóként helyezzük magunk elé, akkor nagyon szép ez az egy mondat. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse a jutalom. Eleve a kifejezések nagyon szép, hogy anyaméknek a gyümölcse, hogy ajándék a gyermek. De bajba leszünk, hogyha ez egy mottó lesz, mert nehezen fogjuk értelmezni ezt az egy mondatot önmagában. Mondok két női élethelyzetet, és azt hiszem, hogy érthetővé lesz, hogy milyen bajról beszélek én. Az egyik Éva, így fogom őket hívni egyszerűség kedvéért, az egyik Éva fiatal lány, nagyon zűrös családi háttérből tragikus történettel indult, és mégis nagy szabadságot kapott, fiatalon volt egy önálló lakása, nem volt kellő bölcsessége, barátok, bulik, alkohol, még inkább drog, a lakás elmegy, ő abból él, hogy a testét árulja, és aztán utána fordulat az ő életében, szabadul a drogtól, rehabilitáció, vált életet, küzd azért, hogy dolgozzon, rendes civil foglalkozása legyen, leginkább postás. A férfiakkal való kapcsolata az nagyon változatos. Sorba születnek a gyermekei, nem tud dolgozni, a férfiak, akikkel összeáll, nem túl megbízhatóak, küzdelem, hogy legyen mit enniük, küzdelem, hogy legyen mivel fűtsék azt a valamiféle házat, ahol éppen élnek. Sorba születnek a gyermekek, amikor a újabb terhessége kiderül, akkor a testvérei kétségbe esnek. Ja, Istenem, ma megint terhes ez az Éva. Ezt se tudja nevelni, akik eddig vannak, miből fognak megélni. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom. Hogy kell olvasni ezt a mondatát a Szentírásnak egy ilyen élethelyzetben? Miféle jutalom a gyermek? Mit jutalmaz Isten ebben a helyzetben? És ha mindez Istentől van, akkor a nagy kérdés ennek az Évának a történetével összefüggésben az emberi felelősség. Hol van a bölcsességnek a szerepe? Hol van az a döntés, hogy vállalok gyereket, vagy nem vállalok? Hol van ennek az egésznek a felelőssége? Hol jelenik meg bizony az Úr ajándéka, a gyermek, az anya még gyümölcse, jutalom? Hát nekem egy másik mikrofonhoz, másik Éva történetet mondom. A másik Éva története konszolidált család. Korai ifjúságától Isten közelében van. Természetes, hogy Isten tiszteleten van. Természetes, hogy amikor párválasztásnál tart az ő élete, akkor olyan férjet választ magának, akinek szintén fontos az Isten hit, a gyülekezet közössége, így is élnek, nagyon szépen élnek, aktívak a gyülekezetben, szolgálják Isten a maguk hivatásával, évek telnek, nincsen gyermek, nem születik gyermek. Mindenki várja a kortársai közül, az ifi csoportból, sorba születnek a gyerekek, náluk nincs gyermek. Mi baj van? Vizsgálatok sora, nincsen gyermek. Sok gyereke van egyébként, mert tanárnő, és sokakat tanít, de az egész életükön ott van ez a hiány, hogy a saját gyerekünk miért nincsen. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse a jutalom. Ha az előző évánál az volt a kérdés, hogy mit jutalmaz Isten, akkor itt a fordítottja a kérdés, mit nem jutalmaz Isten? Miért nem ad gyermeket? Miért nem ajándékozza meg azt a párt, aki egyébként más se szeretne, mint gyermeket nevelni, és nem olyan zaklatott, zilált, széthullott családi helyzet, mint az előző évánál, hanem ahogy kell, úgy születne oda egy gyermek. Miért nincs gyermek? Miért nem jutalmazza meg őket? Mit rontanak el? Mit tehetnek ők arról, hogy nem lesz gyermekük? Miért van ez az egész az életükben? Imádkoznak. Isten, nem tudok jobb példát mondani, hogy lehetne szebben élni a keresztény életet tulajdonképpen. És akkor az ő életüknek, vagy ennél az évánál a kérdés nem az, hogy hol van az emberi felelősségünk, hanem hogy mit jelent boldognak lenni. Hogy mit jelent az, hogy teljes az életem. Mitől lesz teljes valakinek az élete? Ha csak egy motto ez az egy vers, mert a család ez egy olyan szép történet, bajban vagyunk. A családi élet is egy bajos történet egyébként, gyönyörű, nincs ennél szebb, de egy borzasztó bajos történet. Ez a birkózás ezzel az igével hasonlítható a családi élettel. Sok ajándék és nagyon sok kérdés, sok lehetőség, és hogy kell ezekkel jól élni, miért történik, miért nem történik. Egy családon belül folyamatos ez a küzdelem, azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük ezt. Nem is lehet ezt az egy verset önmagában így érteni, hanem tovább kell olvasni ezt a Zsoltárt, hadd olvassam az elejétől a végéig. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküdtek későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akiket az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse a jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltásra a kapuban. A tágabb összefüggés ennek a Zsoltárnak a munka kérdése, ami szintén elválaszthatatlan a családi élettől, nagyon sok szálon függ össze a munka és a családi élet. És azt hiszem, hogy ezt a felét is ismerjük a Zsoltárnak. Fáradozunk, dolgozunk és alig jutunk valamire, őrzünk és védünk, remegünk, aggódunk, szorongunk és nem tudjuk megvédeni, és nincs hatalmunk annyi minden fölött. Korán fekszünk, későn, korán kelünk, későn fekszünk, alig jutunk valamire, vagy semmire se jutunk. Nem érti az ember a küzdelmeinek sorát, miért így alakul az élete sokszor. És ott van az ellenpont, akiket szeret az Úr, azoknak álmában is ad eleget. Kétféle élmény a munkával kapcsolatban. A verejtékes, fáradtságos és az áldott. Az egész Zsoltárnak a felütése a fontos, és azt gondolom ezért is olvasom föl ezt a Zsoltárt, mert a családról ezzel a beállítással szeretnénk beszélni, hogy az egész abból indul ki, hogy Isten dolgozik. Isten cselekszik. Isten nem valaki passzív, valaki, aki észre sem veszi a mi hiányainkat, miért nem születik gyermek, észre sem veszi a mi élettörténet, miért oda a gyereket, oda nem kéne már, mert csak baj lesz azokkal a gyerekekkel, meg azzal a családdal. Ő nem távol van, ő közel van, pontosan tudja, hogy mi miért történik és mikor. Ha az Úr nem építi a házat, de Isten dolgozik. És minden innentől kezdve nyeri az értelmét, a nagy kérdés, hogy mi bele tudunk-e kapcsolódni az Isten munkájában. Abban a munkában, amit ő a teremtésben, a megváltásban és az új teremtésben elénk tesz. Ez az Isten nagy története, ez az Isten élete, amit nekünk ajándékoz, amit a bennünket meghív. A kérdés nem az, hogy van egy élethelyzetem, és hogy tudom én ebbe az Istent belegyömöszölni. Fordított a helyzet, van Isten, aki meghívott minket erre a teremtett világra, aki megváltotta ezt a világot, és aki azt ígéri, hogy ennek a világnak minden hiányát, baját, nyomorúságát, bűnét, átkát eltörli, és megújítja, nem elpusztítja az életet, hanem helyre fogja azt állítani. Ez az Isten nagy története, és a mi történetünk Éva 1, Éva 2, Ádám 1, Ádám 2 története. Az Isten tervébe kell, hogy beleilleszkedjen, akkor találjuk meg a magunk helyét. És milyen az Istennel való munka, milyen az Isten nélkül való munka, az a vesződtség, a fáradtság, a küszködés, az értetlenség, hogy milyen az Istennel való munka, hát áldás, ajándék, ahol élet születik. Az élet nem a mi kizárólagos tulajdonunk és birtokunk. Az életnek annyi kérdése felett nincsen hatalmunk. Ez Istené. És akik az Isten szeretete felől indulnak, akik az Isten munkájába keresik meg, és történetében, és életében keresik meg a maguk helyét, azok fogják megtalálni a maguk felelősségét is. Hogy hol van a felelősségemnek a határa? Azt Isten jelöli ki. És nem felelőtlenséget jelent élni a teremtett világban. Munkáról van szó, házépítésről, városról, annak a megőrzéséről, igazságnak a kérdéséről, amit a kapuban, vagyis a bíróságon el kell intézni, ki áll mögöttem, ki nincs mögöttem. Sok-sok emberi döntés felelős jelenlét az Isten teremtett világában, de nem több. Mert a teremtő ő, a megváltó ő, a helyreállító ő, én ő alatta találom meg a magam helyét, és kell a felelősségemet megtalálni. Mit jelent Isten szerint élni ebben a világban? Mindenekelőtt azt gondolom, hogy nem a tárgyakat jelenti, és nem azt a fajta épített környezetet, amitől az eget sem látjuk. Mi éltünk lakótelepen, leginkább az ég hiányzott. Soha nem láttam az eget, mindig csak az embert láttam, mindig az embernek a monotonitását, a szürkeségét, az égigérő hatalmát, hogy berendezi az életét úgy, hogy ezt égre ki se lát már. Nincs szükség Istenre. Sokszor így érzi az ember a városban, mert mindent tudunk uralni, szabályozni és irányítani. Az a Zsoltár nem így állítja be elénk az életet, és nem így mutatja meg a családnak a helyét sem. Az élet az övé, ő benne, ő általa találom meg a magam helyét. Akkor vagyok a helyemen, hogyha az élet a fontos, és nem a tárgyak. Ha nem a munkám a legfontosabb a család életemben, és nem a munkámon keresztül vagyok jelen a családomban, én vagyok az, aki tolom az a talicskán a pénzt, talán ismerős inkább a férfiaknak ez a szerep, és fölépítem nektek a házat, de bocsánat, mert elváltunk már, mert nem jutott időnk egymásra, mert annyira dolgoztunk egymásért, meg a családért, mert mindent meg akartam adni, hogy már nincsen időm arra, hogy veletek legyek, már nincs időm a gyerekeimre, már el is váltunk, már áruljuk a házat, amit éppen föl akartunk építeni. Annyira tipikus ez a történet. Az élet, jutalom, ajándék. Boldog, aki ezzel tölti meg az életét, boldog, aki nem cseréli fel a munkát és a családi életet, ha nem keveri össze a kettőt, és az értékrendjében is helyén van a sorrend is. Jutalom, miféle értelemben lehet jutalomról beszélni gyerekekkel kapcsolatban? Azelőtt, az Isten előtt, aki magát megüresítette, aki minden hatalmát, minden gazdagságát, teremtő erejét félretett, és közénk jött, hogy önmagát ajándékozza nekünk Jézusban. Miféle jutalomról tudunk mi még ezen túl, vagy e fölött gondolkodni? Mi az, amiről úgy érezzük, hogy arra volna szükségünk, mert akkor lesz boldog az életünk, amikor a Teremtő Isten belép, és fölveszi magára a mi életünket, és éli velünk az életet, és hallja velünk ezt az életet, és föltámad helyettünk és értünk, hogy mi vele lehessünk. Miféle jutalomról tudunk mi még ezek után gondolkozni, ami miatt boldogtalan az életünk, hogyha nincs. Még a gyerek is eltörpül ahhoz képest, amit Isten végigélt, végig cselekedett Jézuson keresztül életünk. Még a halál is eltörpül, még a betegség is eltörpül. Mert mindenit nekünk adta. Miféle jutalom az, ami miatt úgy érezzük, hogy nem boldog az életünk, ha ez és ez és ez nincs meg. Azt gondolom, hogy a szemlélet, amit ez a Zsoltár elénk ad, sokkal fontosabb, mint hogy mottóként kiírjuk, és szép, istenes beszélgetés lesz ez a családról. Ez a világ az Úré. Ő cselekszik, hirdeti ez a Zsoltár. Ő teremtett, ő megvált, ő helyreállítja ezt a világot is. Boldog az az ember, aki bele tud kapcsolódni a Teremtő Istennek a munkájába, abban látja a családi életet is, látja, hogy Isten ajándékoz, és aki nem téveszti el ennek következtében a sorrendeket. Két évát osztottam meg a legelején, az egyikre van némi rálátásom. A történet úgy alakult, Éva 2, ahol nincsen gyermek, úgy alakult az ő történetük, hogy egyszer egy édesanyja kereste meg, mert osztályfőnök volt ez az Éva, hogy nagy baj van, nagy daganata van, egyedül neveli a gyermekét. Aki visel egy nevet, vezetéknevet, de nem az az apja, mert amikor már megszületett, akkor már nem azzal a férfival volt, és ezért nem az az apja, akinek a nevét viseli, és egyedül neveli, és vannak ugyan még testvéreid, azokra semmit nem lehet számítani, szóval meg kellene műtetni, csak nincs kire hagyni a gyerekét, hogyha nem kell föl a műtőasztalról, és ezért nem meri megbüntetni magát, de hogy ebben van otthon. És akkor ez az Éva, akinek nem adatik gyermek, egyszerre csak azt mondja, hogy hát én örömmel fogadom. És örömmel fogadják ezt a gyermeket, és megműteti az édesanyja magát, sikerül a műtét még egy évet él. És aztán nincs már ilyen az élő között. És ez az Éva egyszerre csak kapott egy kamaszt, és ugyanott tart, ahogy az ifistársak, és az a fajta szép, szelid versengés, ami minden családban, minden gyülekezetben, hogy kinek hány éves, mekkora, mit ért el, abban ugyanott tart, mint az összes többiek a maga terhében együtt, hogy egy kamasz gyereket megkapni ajándékba, befogadni, és egyszerre csak az élet helyreállt, hogy azt kezdi látni az ember, hogy Uram, te csodálatos vagy, és a te terveid messze meghaladják, és nem tudom, hogy mire készítesz, mire tartasz meg bennünket, de jó veled élni, és igaz, mindaz, amit te mondasz. Ennyi rálátásom van erre a második évára, az első évát nem tudom, vagy hogy alakul az ő történet, de hiszem, hogy Isten előtt nincs rejtve az ő élete sem. Ez volt a bevezető, és akkor átadom a szót a feleségemnek, hogy sokkal életszerűbben tud beszélni, és közelebb visz bennünket a mi családunkhoz is. Hát amennyire megértettük a felkérést, és remélem, hogy jól értettük meg a felkérést, ez egyfajta bizonyságtétel is a saját tapasztalatainkról, hogy mi mit éltünk, mit kaptunk, hogyan látjuk Istennek a tervét az életünkben.
Nem most megszólalni, tudom, 5 gyerekünk van, a legnagyobb az most érettségében, legkisebb meg így mondom, hogy a telefonon. És a családtervezésről is fogunk néhány szót mondani, de most a gyerekektől visszalépnék még egy kicsit, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeknél fontosabb a házasság. Tehát a mi egységünk az sokkal fontosabb, mint a gyerek. Hát ez ugye a férfi azt mondja, hogy a munka ne előzze meg a gyereket, az anya meg azt mondja, hogy a gyerek ne előzze meg a házasságot. Hát Istenről ugye még ne is beszéltem, tehát nyilván, hogy ő van, neki kéne lenni az elsőben, és egy anyánál egyébként gyakran összecserélődnek ezek a sorrendek, és a gyerek sokszor, egy barátnőnek, amikor megszületett a gyerek, azt mondta a férje, hogy hát Samu után is, az Úristen is már csak kapaszkodhat, mert átvette a vezetést a családban. És azért tartom ezt nagyon fontosnak, hogy erről szót ejtsünk, mert nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a házas pár a egység. És a gyerekeknek is arra van szüksége, hogy azt lássák, hogy apa meg anya egységben van, ők azok, akik összetartoznak. Tehát a mi életünkben azt jelenti, hogy tehát ahogy az első gyerekünk megszületése után is mindig törekedtünk arra, hogy mindig legyen olyan idő, amikor csak mi ketten vagyunk. Ez egy anyának különösen nagyon nehéz, mert rá kell bízni a gyereket valaki másra. Még ha a nagymama, hát még esetleg a nagymama lehet, hogy látott már gyereket, és lehet, hogy nem fogja nagyon elrontani, de a gyülekezeti gyerek megőrzőbe hagyja most a gyerekemet. Hát, ki tudja, hogy az a néni látott-e már életében valaha gyereket, tehát ez nem annyira egyszerű. És lelkészként is látom, hogy az nagyon nehezen megy az anyukáknak, hogy másra bízzák a gyereket. Pedig nagyon-nagyon fontos. És ebben, és azért említem ezt a kettőt, mert az egyik az istentisztelet. Nagyon sokszor az anyák akkor távolodnak el Istentől, amikor megszületik a gyerekük, mert a gyerek átveszi az Isten helyét, meg azt mondjuk, hogy nem is tudunk elmenni az istentiszteletre. Mert hát a gyerekkel ki van, mert hát rajonganak ugye a gyerekek. Éppen nem olyan messze itt egy a noszvai gyülekezetben volt, amikor egész kicsi volt a legkisebb gyerekünk, és hát az istentisztelet egy nagyon kicsi helyen, nagyon sok ember, és az én gyerekem volt egyedül, és hát ugye mit csinál egy ekkora gyerek? Hát bűgyög, hát az a dolga, hogy bűgyögjön, de hát én nagyon rendkívül zavarban voltam, és a lelkész az igehirdetés közben, mikor én elkezdtem kioldalogni a templomból, azt mondja, jaj, ne tessék kimenni, úgy örülünk, hogy van végre egy gyerek. Úgyhogy ez onnantól kezdve még jobban izgultam, mert nem volt egy jó érzés, de legtöbb. Nagyon sok helyen már van ilyen, hogy gyerek megőrzés, vagy be lehet osztani. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem hagyjuk el az Isten igéjét. Akkor se, hogyha gyerekünk van. Nem lesz semmi baj alatt a 3-4 óra alatt. Ez fontos, hogy megmaradjon a kapcsolatom az Istennel. Másik pedig, hogy a házastársammal maradjon meg a kapcsolatom, mert hogy ez is nagyon fontos. Minden évben elmegyünk úgy, hogy csak ketten vagyunk, ez egyre nehezebb, bár most talán lehet, hogy egyre könnyebb lesz, hogy már így van egy felnőtt gyerekünk, legalábbis ezt mondja magáról, hogy már felnőtt. De ez nagyon fontos, mert ugye a házasság is úgy lesz egységé, hogyha házasság. És azt ebben a gyülekezetben azt hiszem, hogy nem kell mondani ezt a Gyökösi Endrének, nagyon szeretem azt a példáját, hogy az egyik könyvében írja, hogyha nem tartjuk meg ezt a házasságot, hogy a férj, feleség és Isten, fordítva kell volna nyilván mondani, tehát Isten és a házaspár, akkor az Isten helyére szükségszerűen be fog jönni valaki harmadik, vagy valami harmadik. Lehet a munka, lehet a gyerek, lehet egy harmadik személy, ami a legrosszabb variáció, bár nem tudom, lehet, hogy nem. De nagyon fontos fenntartanunk ezt a háromságot, a gyerekeink miatt is, hogy ők mit látnak, és akkor itt már lehetünk is a nevelés témájára, hogy létezik-e ilyen, hogy gyereknevelés egyáltalán. Hát akinek már felnőtt gyerekei vannak, talán ők tudják, hogy nem mindig úgy van, ahogy elolvassuk a szakkönyveket, és akkor azt szokták, hogy a gyerekek nem olvassák a szakkönyveket, csak a szülők, tehát ez a probléma vele. De hogy a példaadás a legfontosabb, hogy mit látnak rajtam a gyerekek, hogy mi hogyan élünk, hogy mi hogy szeretjük egymást, hogy mi mire fordítjuk az időnket. Hogy például elmegyünk-e istentiszteletre, mikor nyaralunk akkor is. Elővesszük-e a Bibliánkat akkor is, amikor szabadságon vagyunk. Egy lelkész kollega mesélte, hogy holland istentiszteleteket tartottak a faluban, ahol ő lelkész volt, és épp egy lelkész házaspár ott nyaralt, egy holland lelkész házaspár, és hát mondta, hát mégiscsak könnyebben prédikálsz te hollandul, mint én. És azt mondta, hogy hát jó, szívesen prédikálok, de van egy Bibliám, kölcsön. És akkor lelkész azt mondta, hát mégse kérem meg, hogyha nem hozta a Bibliáját a nyaralásra, akkor lehet, hogy mégse ő prédikáljon, mert hát akkor szabadság, akkor értjük talán, hogy... Tehát, hogy látnak-e minket a gyerekeink, az Istennel kapcsolatban lenni. Tehát beszélhetünk keresztény gyereknevelésről. Most egy Szentendrének van egy református gimnáziuma, meg óvoda is van, és ezt látjuk, hogy nagyon sokszor ez a gyereknevelés, hogy járjon a gyerek itt arra, meg keresztény iskolába. És akkor azot ők elintézik. Hát az van lelkész is, meg nyitoktató is, meg a tanárok is, többé, kevésbé mégiscsak hívő emberek. Hát majd azt ők elintézik. De nem ez a keresztény gyereknevelés, hogy feliratom valahova, hanem hogy én keresztény emberként élem meg a hitemet a gyerekeim előtt. Nem kis feladat, és nem is egyszerű.
Keresztény gyereknevelésről az, hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy valahogy mi módon megtanítsuk a gyereknek, hogy milyen az Isten szeretete. És szerintem a legjobb variáció, amikor egy házas pár vagy a szülő tud ennek a példázata lenni a gyerekek számára. Hogy rajtuk keresztül értik, ismerik meg, hogy milyen az Isten szeretete. Pszichológusok sokat írnak erről, hogy a gyereknek az Isten képe olyan, mint amilyenek a szülei, és azonnal beazonosítják a szerepeket az Istennel kapcsolatban. Minden bizonyos sok bölcsesség van ebbe is. De az Isten szeretetét nem olyan hatalmas, hogy nem is fogjuk tudni egyedül sem bemutatni, azt gondolom, és olyan jó, hogy férfi és női szerep is van egy házasságban, és van apai szerep, és van anyai szerep. A kettőt talán jó megkülönböztetni, vagy érdemes megkülönböztetni. Látom a gyerekeken azt is, sokszor a kiállásból lehet látni, hogy egy zenész tanárunk mesélte ezt, hogy amikor a gyerek kijön is, a kezébe fogja, hogy ő hegedű tanár volt, a kezébe fogja hegedűt, és ahogy ez a gyerek megáll a közönség előtt, abból ő már látja, hogy mi van otthon. És az apát szeretném nyilván a magam szerepétől is indulva kiemelni, hogy ahogy az apa néz a gyerekeire, az meghatározó, és azt a fajta biztatást, magabiztosságot az édesanyja szerintem nem is annyira tudja meg, vagy inkább úgy mondom, hogy ha az hiányzik az apai szeretet a családból, az nagyon érződik, a másik is, nem akarom szemlélni ezt a kettőt. Csak szeretném mondani, hogy a férfi és az apai szeretet legalább olyan fontos, mint az anyai szeretet. Ha sarkítva fogalmazom meg, akkor, vagy leegyszerűsítve, akkor azt tudom mondani, hogy az anyai szeretet mindig átül el, az apai szeretet pedig feltételeket is támaszt. És azt mondja, hogy jó, de ezt is csináld meg, és te meg fogod tudni csinálni. És ott van az a biztatás, ami kell egy gyerek számára, hogy lássa azt, hogy az apám azt mondja, hogy én meg tudom csinálni, akkor én minden bizonnyal meg is fogom tudni csinálni, mert hiszen az apám azt mondta. Nagyon fontos mind a kettő szerep egy házasságban, és olyan jó, hogyha ezt tudjuk átadni a gyerekeink számára. Nálunk van egy mondat, amit minden gyerekünknek megtanítunk, és különösen az elején a nagyobbakat mindig így indítottuk el az iskolába, hogy mi az, amit neked soha nem szabad elfelejteni. Nem teszem meg a tesztet, de hogyha az, hogy apa és anya nagyon szeret engem. És mi az, amit még ennél is jobban kell tudnom, azt, hogy Isten meg még jobban szeret. Ha a gyereknevelés, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenet, amit szeretnénk átadni, és ez sokkal fontosabb, mint az, hogy hogyan teljesítenek a gyerekeink. Mi legalábbis így élünk, és ezt tartjuk fontosnak. És ez néha furcsán is hat, amikor a fiam elment nyelvvizsgázni, és hát ugye mit kell ilyenkor mondani? Most sikerülni fog, nem fog sikerülni, hogy állok hozzá, bátorítom, nem bátorítom, és én nem azt mondtam neki, hogy fiam, ha nem jössz haza sikeres nyelvvizsgával, akkor nem ülhetsz az asztalhoz. De ez nem ez volt az én üzenetem az ő számára, hanem hogy hát fiam, majd meglátjuk, hogy sikerül-e. De nem az a legfontosabb, hogy neked legyen nyelvvizsgád. A kudarcokból legalább annyit lehet tanulni, mint a győzelmeinkből is. Én kíváncsi vagyok, szerintem te nem tanultál annyit, amennyivel át lehet menni ezen a nyelvvizsgán, de nem bánom, hogy elmész, mert meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Én jobban kíváncsi voltam arra, hogy mit fog benne emberként munkálni a siker vagy a kudarc, mint sem az, hogy megvan-e az a nyelvvizsga. Talán sikerült megfogalmaznom ezt a különbséget, vagy remélem, hogy sikerült megfogalmaznom, hogy nagyon sokszor úgy érzem, hogy a teljesítmény, amivel be kell lépni ebbe az életbe, hogy a papírok, a vizsgák, az eredmények mind ott legyen, és akkor én szülőként megtettem mindent. Szerintem nem. Nem az a legfontosabb, hogy minden jogosítvánnyal fölruházva indítsam a gyereket az útjának, hanem hogy ott álljak már, és valahogy a szeretetet adjam meg, amelyik nem a teljesítménytől függ, mondom ezt visszatérve az apai szerepre, azért mégis odaállítom elé a mércét, de nem az a legfontosabb nekem, hogy átugrott-e, hanem hogy hogyan alakul, amikor átviszi, és hogyan alakul, amikor nem viszi át, mert szerintem ez egy fontosabb történet az emberi válásban, mint sem, hogy megvan-e az a pecsétes papír.
Ehhez kaptunk mi egy extra segítséget, ezt tudjuk mindig szem előtt tartani, hogy teljesítményeket helyén kezeljük. A harmadik fiunk, négy fiunk van, meg egy lány, ezt nem mondtam, hogy így van a sorrend.
Ez a sorrend is.
Hát ott látszik, lányon látszik, hogy lány. Fiúkon is látszik. Nem, a lány egyébként tényleg teljesen más, tehát egész. Tehát
nem egy önálló előadást.
Igen, ez szóval majd jövőre a lány más címmel. Tehát, hogy a harmadik fiunk betegen született. Nem tudtuk, mikor született, még nem tudtuk, hogy beteg. Körülbelül fél éves korában derült ki róla 8 hónapos.
5 hónapos.
Hát akkor miért tudtuk, hogy mi baja van, tehát körülbelül 7 hónapos volt, amikor megkaptuk a diagnózist, hogy gyakorlatilag a jobb agyféltekéje az úgy hiányzik. Tehát ott így semmi, nem tudtuk, hogy ez romlik, vagy nem romlik. Hát most ez így áll, tehát nincs fél agya, gyakorlatilag 13 éves most már, ő is a gimnáziumba jár. Csoda a gyerek egyébként, tehát rengeteg sok kármilyenről nagyon sokat tudna beszélni, hogy sok nehézség van az életünkben Attila miatt. De azt egyértelműen megtanultuk, és tanuljuk naponta, hogy nem a teljesítménye fontos, nem az a legfontosabb. És hogy minden csoda. Tehát ez, amikor fél évesen nem tudtuk, azt mondta az orvos, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle, hogy fog-e tudni párni. Tehát szóval párni lehet, hogy egyetemi professzor lesz, de lehet, hogy soha nem tud felkelni az ágyból, ezt akkor még nem tudtuk. Úgyhogy innentől kezdve addig is úgy néztünk a gyerekeket, mint a csoda lenne. De onnantól kezdve tudtuk azt, hogy tud járni, másfél évesen állt fel, 3 évesen kezdett beszélni. Tehát ezek mind csoda. Nem tudjuk, hogy szobatiszta, már majdnem 6 éves körül lett szobatiszta például. Tehát nem tudtuk pontosan, hogy mikor mit fog történni. Most ott tartunk, hogy gimnáziumban jár, hát nem a legjobb tanulók között, ha nyilván
abban. Kettes alá mentünk matekból. Itt többet számban kell mondani.
De András egyszer úgy fogalmazott, hogy Attila olyan, mint egy szeretett atomreaktor. Hát hogyha, hát neki más képességei vannak, lehet, hogy matekból sosem nem lesz jobb, mint kettes, viszont szeretni úgy tud, hogy már tehát vissza kell fogni, hogy nem. Tehát, hogy nem kell annyira rákaszkodni arra, akit szeretsz. Tehát, hogy nem. Meg, tehát, hogy nem. A szeretetben kell őt vezetgetni, de az biztos, hogy egy nagy tanítása az nekünk az Úristennek, hogy...
Egy példát szeretnék Attilával kapcsolatban elmesélni, hogy mi a teljesítmény, meg minek mi az értéke. Kirándulni voltunk Erdélyben, és előmenő ember belépett egy földön levő darázs fészekbe, és ő neki nem lett még baja, de utána rajzani kezdtek ki a darazsak a földből, és akkor jött Attila a úton meg fölfelé, és hát a darazsak beszálltak a hórúja alá, és ott csipkették a gyereket. Én már előbb voltam akkor, és csak hallom, hogy mi az, ami történik. Nem egyedül voltunk családosak ezen a kiránduláson, mögötte is jött még nyilván kisgyerek, azokat azt is megcsipkette, őt is megcsipkette, megcsipték a darazsak. A másik család itt lerohant a hegyről, kimenekültek az erdőbe, kórházos ügyelet, hogy nehogy baj legyen a gyerekkel. Én elő voltam, és csak hallom a sírást, a üvöltést, ami mögöttem zajlik, és aztán a következő jelenet az, hogy Attila sírva jön, apa, jön utána. És akkor én nézem ezt a gyereket, hogy a másik család lerohan a hegyről, elmenekül ebből, Attila meg a nehezebb utat választja, és nem kimenekül a történetből, hanem megy előre, mert ott van apa. Én akkor megrendültem abba, hogy Istenem, mekkora hatalom van egy apának a kezében, milyen iszonyatos felelősség, fontos szerep az, amit én ennek a gyereknek az életébe betöltök. Mert megrendültem azon, hogy ha valaki fölmenthetné magát, hogy én így is úgy is fogyatékos vagyok, nekem annyi bajom van az életben, nekem a könnyebbik út igen járna, ő nem jön a nehezebb utat választott, és elindult fölfelé. És azóta is annyiszor látom rajta ezt, hogy választhatná a könnyebbet, de nem választja, hanem a nehezebbet. Nehezebbet választja. Én nem tudom, hogy aki ép és egészséges, megteszi-e ugyanezt a döntést a maga életében, vagy választja a kisebbet, és a kisebb ellenállást is fölmenti-e magát, hogy kinek mi a nehezebb. Még egy történetet, a gyülekezetünkben volt egy fogyatékos fiú, még fogyatékosabb volt, mint a mi fiunk, és mozgásra is nagyon nehéz, tolókocs is. És táborokban tanultam meg, amikor én nekem kellett vécéztetnem őt, vagy vigyáznám. Hát ahhoz, hogy ő odaérjen a vécéhez időben, ahhoz neki sokkal-sokkal előbb el kellett indulni, mint egy normális, egészséges embernek. És megrendítő volt az, a gatyáját se tudja letolni egyedül, vagy szóval úgy tolja le, hogy egyik kéz támasz, egy húzás, csere. Tehát ez a küzdelem, amit ez a fiatal fiú végigcsinál, aki épp és egészséges, föl se fogja, mekkora munka, mekkora erőfeszítés van benne. És az ő vele kapcsolatban egyrészt csodálom azt a küzdelmet, amit ők végigcsinálnak a maguk fogyatékosságával együtt, sokkal keményebb és nehezebb, mint a sokkal többre becsült épek, akik száguldoznak. És akkor volt nekem ez a legszembeötőbb ez a példa, amikor emeleten voltak a foglalkozásaink, és így ment fel az emeletre. Én meg persze, mert lelkész vagyok, és rohangálok össze-vissza, mert itt van egy bárány, ott van egy bárány, össze kell szednem, meg lemaradt, meg fölhozom, meg... És ő áll félre, és ő kért tőlem bocsánatot, hogy útban van. És akkor én ott azt mondtam, hogy itt van, nagyon nincsen rendben, tehát, hogy ő szégyeli magát, mert akadályoz engem, miközben én 80-szor könnyebben teszem meg azt, nem tudom, hogy érthető, hogy mi az, amit szeretnék mondani. Szóval ez a teljesítmény dolog, hogy ki mekkorát tud elérni, és egész másik madártávlatból a diplomák és a világi elismerések szintjén, meg egészen más alulnézetből, mikor ott áll az ember mellette, és látja, hogy ő neki mekkora munkája, küzdelme, ereje, győzelme van benne, abban, hogy elment vécére, és időben is oda.
És ebben mi keresztények azt hiszem, hogy tényleg teljesen máshogy gondolkodunk, mint a világ. A nehézségek fogadása a családban. És akkor itt visszatérek a családtervezéshez. Én három gyereket szerettem volna, mikor Attila megjött harmadiknak, nehezített pályára, szóltam, köszönöm, elég is, remek, jó vagyunk most már, horda, húzni, tehát tényleg ilyen mindannyiban, hetente háromszor, itten külön foglalkozásra, tehát kitöltöttem az időmet. És akkor András elkezdett doktorálni, ugye, tehát tényleg kiteljesedik a lelki és család élete. És akkor Károly bejelentkezett, hogy ő nem akarna születni. András azt mondta, hogy az kizárt dolog, mert ő most doktorált.
Isten ilyet nem ad. Tehát nem.
Isten ilyet nem
tudja, hogy mibe vagyunk benne, nem fog nekünk még egy gyermeket adni. Most biztos, hogy nem lesz
elteljes. Biztos, hogy nem. De. Tehát igen. És hát benne voltunk már a doktori folyamatban, András ki Amerikába, én otthon a három gyerekkel, meg a pocakomban a negyedikkel, és mentem egy vizsgálatra, ultrahangos volt az ideje, és azt mondta a hölgy, aki csinált, hogy hát van az agyában van egy kis ilyen echo-mentes terület, de hát az úgyis felszívódik, mert nincs ilyen a családban, ugye? És feküdtem, hogy most mit mondjak nekem, de hát de igen, hát a nagyobbik fiamnak gyakorlatilag a félelem hiányzik. Na, mi letette a műszereket, és mondta, hogy jó, akkor két hete van adjuk, hogy elvetesse ezt a gyereket. Gondolom, nem akar még egy ugyanolyan gyereket. Hívjam fel az orvost.
De nem az orvost hívta föl, hanem engem hívott fel. Én Amerikában a tudományokat szívom magamba, és van némi rossz érzésem, hogy otthon hagytam a feleségemet három gyerekkel, meg pocakba, még egy következő. Én itt mit csinálok kinn a szállodában, ő meg otthon mit csinál otthon, azokkal az ott a körülmények között, és jön a hír. És akkor jön a hír, hogy de echo-mentes terület van ennek a gyereknek is az agyában. És akkor jön, ott sírtam a szállodában, hogy itt a vége a történetnek. Nem értelek, Istenem, hogy amit én fölépítettem, hogy most elképzeltem, hogy hogy lesz az életünk, az mind porba, semmi, ebből nem lesz. Azt se tudom, hogy lelkészek, hogy leszünk innentől kezdve, mert tudom, hogy egy beteg gyerek mit jelent, hogy nem elég egy autó a családban, mert kettő kellett, mert Pestre kellett behordani, mert nem tudom, Uram, hogy hogy lesz két beteg gyerekkel, azt se tudom, hogy tudunk-e dolgozni, miből, tehát hogy hogy fogunk élni, nem látom, de az, hogy én itt nem fogok tanulni, az egészen biztos. És akkor ott sírok összetörve, és azzal az imádsággal mentem ki, hogy miután ilyen sokan állnak helyettem, hogy én kimegyek, és egyre nagyobb és nagyobb leszek, és mások meg mennyit lehet Istennek ezért cserébe, hogy Uram, legalább adj növekedés nekem a szeretetben, hogy jobban tudjak szeretni ez alatt a idő alatt, amíg távol vagyok, legalább ebben hagyj üssök előré. És meghallgatta Isten az imádságot, csak nem úgy, ahogy én gondoltam, hogy abban is nagyobb leszek, és nagyobb szívem lesz, és nem tudom, hogy mennyivel tudok majd jobban szeretni, hogy ez hogy kell mérni, vagy miben látszik, de az ő szeretetét értettem meg jobban, azt, hogy az a kérdés jött elém, hogy látod, hogy a betegség agyonvágja a terveidet, akkor kezded érteni, hogy az én terveimet a bűn hogyan vágta agyon? Akkor kezded érteni, hogy amit én elterveztem ezzel a világgal, a szeretetemből, hogy mi minden lesz majd belőle, és a bűn tönkre vágta, hogy semmi nem lesz abból, amit én elterveztem ezzel a világgal. Kezded érteni az én szeretetemet, hogy mi zajlik bennem, amikor nem eltörlöm ezt a világot, hanem belépek, mint fiú, megváltani ezt a világot, hogy ez az én válaszom a bűn romlására. Én akkor Jézuson keresztül az Isten szeretetéből sokkal többet értettem meg, hogy nem az én terveim a fontosak, és hogy az Isten, amikor tönkre megy az, amit jónak alkotott, akkor ő azt az utat választja, hogy lehajol, és magát megüresíti, és szolgálja, és az életét adja föl azért, hogy megmentse azt, ami tönkre ment. Én az Isten szeretetét azóta jobban értem ezen a szálon keresztül, és ezen az eseményen keresztül, de közben itthon.
Én nem sírtam. Én teljesen nyugodtan voltam, azt zaklatott fel, hogy ennyi, hogy látnak egy 2 milliméteres kis hiányt az agyban, és azonnal menjek és vetessem el a gyerekemet. Ez engem rettenetesen megrendített, és beszéltem az orvossal, aki szintén keresztény orvos, már szülte mindöző gyereket, és ő azt mondta, hogy hát ezt mondták, hogy hívjam fel a doktor urat, de hát akkor most én fölhívtam, mert letudtuk, és azt mondta, hogy hát nézegessem a Attilát. Tehát, hogy most tényleg, hogy őt el kell, meg kell volna ölni, meg szóval, hogy őt ki kéne dobni a világból, mert neki egy nagy területen hiányzik az agya. És ez úgy elborzottam, hogy tényleg ez a világ megoldása, hogy ha egy kis probléma néz ki, akkor kiradírozzuk, mintha nem lenne. És benne meg békesség volt, hogy hát ha beteg lesz, beteg lesz, hát már az összes foglalkoztató helyek, Istenem, a legjobb embereknél már bejáratos vagyok, tehát még csak külön időpontot se kell kérni, úgyis oda megyek Attilával, és akkor mondom, hogy akkor fél év múlva majd jövök a másikkal is. Tehát tényleg bennem olyan békességet, nekem nagyon nagy békességet adott Isten, és biztos voltam benne, hogy hát hogyha ez az út, ez az út. Az egy kicsit úgy, én itt készültem vissza a lelkészi szolgálatba, én azt választottam, azt az utat, hogy én a gyerekekkel otthon maradok, tehát én főállású anyaként, hát besegítettem persze, tehát egy induló gyülekezetben nem lehetett azt csinálni, hogy én most otthon vagyok, mert ott volt a gyülekezet, ahol mi voltunk, hát beásztunk, meg hát építkeztünk, tehát nem lehetett kimaradni belőle, de mégis alapvetően én a gyerekekkel voltam otthon, és itt készültem vissza, hogy most már több bibliaórát fogok tartani, tehát egy kicsit olyan lelkészebb lelkészetek. De aztán tehát az úgy kicsit rosszul esett, hogy azt gondoltam, hogy most Isten ezt elvette tőlem ezt a mandátumot, de aztán azt gondoltam, hogy nekem van egy 4 fős gyülekezetem. Tehát azért az is egy nagy feladat, hogy őket hát talán még nehezebb is, mint a kiáll és prédikálni, úgyhogy azt a 4-et elvezetni a Krisztushoz. És aztán Károly megszületett, és akkor ott a kórház, és akkor megszületett, akkor mondták, hogy áll, nem volt semmi baj, ugye? Hát mondom, hol egy kis probléma? Na, akkor gyorsan megvizsgálták az agyát, és semmi baj, nincs. Így jöttünk haza a kórházból, és hát azt kell mondjuk, hogy nem tudjuk, mi lesz belőle, de nevet azért esik meg, ez egy harmadik áron, mert lehet, hogy néhány év múlva majd sokat fogunk róla hallani, mert hihetetlen, tehát amihez hozzáfog, abba jó. Tehát gyakran nem tudjuk igazából, hogy mi lesz belőle, de nagyon kíváncsian várjuk, hogy mit tervez az Úristen. Egyszer azt mondta, hogy volt a szútra, amikor ezt elmondta, nem tudom, hogy elmondta tovább, de ezt nem tudom. Ma mentünk ott el, ahol az útra angos vizsgálatot csinálták, és azt mondta, hogy neked mennünk a nénynek, mert mutatom, hogy itt vagyok, és hogy, hát, hogy én vagyok az, aki ugye már, hogy ő azt mondta, hogy még két hetünk van rá. Úgyhogy ez egy nagy ajándék. Ez családtervezés, ugye?
Ez itt szeretném átvenni. Egy másik családnak a félkész történetét szeretném elmondani, azért félkész, mert ugyanúgy nem tudom a történet végét, csak egy pontig látom őket, vagy láttam őket. Önálluk olyan diagnosztizálták egy betegséget, valamilyen szindrómát, már elfelejtettem a szindrómának a nevét, amivel nem életképesen születnek a gyerekek. És amikor ezt megcsinálták genetikai vizsgálattal is, akkor azt mondták, hogy vetessék el. És ők azt mondták, hogy nem vetetjük el. És akkor azt mondták, hogy jó, akkor ha mindenképpen meg akarja szülni, akkor majd megszüli, és nem fog vele semmi se történni, tehát nem adjuk meg neki azt, amire egy gyermekre szükség van, hanem hagyjuk meghalni, amikor megszületik. És hát ez a család, vagyis nem csak ez a család, de nyilván tessék elképzelni azt, amikor valakinek ezt mondják a kórházban, hogy az orvos, hogy jó, hát ha mindenképpen meg akarja szülni, megszülheti, de én nem fogok vele semmit se csinálni. Ezt kimondani is borzalmas ezt a történetet, mert hogy a szindróma olyan, hogy életképtelen vele. És ennek az egésznek a tragédiája, meg küzdelme, amit szeretnék most így felhozni, vagy fölnyitni, az abortuszoknak a belső élete, amik alól nagyon-nagyon nehezen szabadulnak fel az asszonyok elsősorban, de az összes többi családtag is, aminek a terhe ott viszi fölszakadó nagymamának a sikolya, hogy nekem volt egy abortuszum, és ezt egy Biblia órában ki kellett mondania, mert ennek a terhe ott dolgozott benne, nagymama korról beszélek. Tehát, nem oldódik föl, nem olyan egyszerű, hogy hát két hete van, amikor vetesse el, és utána minden rendelmi, normálisan fog menni az élete. Nem fog normálisan menni tovább az élete, mert hát ez nem egy olyan terület, és nem egy olyan döntés, ami után normálisan lehet tovább élni. Ez a család, akiről most én beszélek, azt az utat választotta, hogy akkor is, ha életképtelen, meg akarja szülni ezt a gyereket, és ott hagyta azt a kórházat, és ott hagyta azt az orvost, aki azt mondta, hogy semmit nem tudunk csinálni a gyerekkel, hogy befejeződjék ott a megszületett élete, mert nem lesz életképtelen, és nem fordítunk rá pénzt, és nem fordítunk rá energiát, és nem fordítunk rá semmit sem, ami kellene, mert úgysem érdemes, nem éri meg. Azt az ajándékot, amit ez a család kapott azzal, hogy lélegeztetőgéppel a babakocsi aljában tologatták, és a három fiú, aki fogadta, betegen született negyediket, hogy az a, nem tudom, hogy éle még a kisgyermek, minden esetre annyit élt, amennyit soha senki ezzel a szindrómával, mert el sem jutnak odáig, hogy éljenek. De hogy ez a család ezen a pici életen keresztül annyi mindent kapott, és hogyha ha már nem él és nincs az élők között ez a kicsi gyerek, hogy ők úgy tudnak elköszönni, és az egész megfogant gyermek, megszületett gyermek úgy vonul be a család életében, hogy nem egy szégyen, hogy nem egy bűntudat, hogy nem egy soha föl nem oldozható, vagy el nem múló görcs az ember életében, hanem elgyászoltuk, hanem megadtunk mindent. Nem tudom összehasonlítani ezt a kettőt, hogy mit jelent az, hogy valaki vállal egy betegséget, és végigcsinálja a tragikumot, mert tudja, hogy nem lesz jó vége, de végigküzdés, amit tehet, megteszi, meg azt a belső küzdelmet, ami egy másik döntés esetén ott van az emberek életében. Könnyű volt azt mondani, hogy nem tudjuk elvetetni, mert ez a jó döntés. Akkor is, hogyha szét megy az életünk, és fogalmunk sincs, hogy hogyan fogjuk tudni az életünket vinni ezek után. Hát az Istennek a kegyelme, hogy nem így alapult a mi családi életünk, és hálásak vagyunk azért, hogy látjuk Attila fiunkat, és látjuk Károly fiunkat. ragyogni az értelemtől.
Nem akarok visszajönni már az idővel, mert lassan azért be kellene fejezni. Csak a családtervezésről, hogy ugye három gyereket terveztünk, mondás össze négyet.
Mutattam. Tudja a nép is, hogy látod, van szeme hátul, nem tudom.
Hogy mi kaptunk még két ajándékot, és úgy is éljük meg, hogy az első hármat is nagyon szerettük volna, és aztán ezt a kettőt meg egy plusz ajándékba kaptuk, és olyan csodákat élünk meg rajtuk keresztül, hogy nagyon nagy kár lenne, sokkal szegényebb lenne a világ, hogyha ők nem volnának. Nem mondom, hogy nem estem pánikba, amikor kiderült, hogy Gyurcsi is úton van, akkor tényleg, tehát ilyen pánik rohamok jöttek rám, hogy én öt gyereket nem fogok tudni felnevelni, tehát ki van zárva? De, és megint az alapokhoz visszatérve, hogyha nem magamban van az életem középpontja, hanem Istenben van az életem, akkor ezt is oda tudom tenni. Hát, és pont ez az ige volt, egy barátnőmmel beszélgettem, és mondtam, hogy ezt egyszerűen nem értem, hogy nekem már négy gyerek is nagyon sok, tehát én nagyon nem vagyok egy ilyen hősagatípus egyáltalán, és hogy ezt akkor hogy? És ezt az igét mondta, hogy az anyami, hogy az Isten ajándéka a gyermek. Hogy Istentől kapod ezt ajándéka. És Isten mégiscsak jobban ismert téged, és hogyha ő megbízik benned, hogyha ő ilyen ajándékot bíz rád, akkor nyilván meg fogja hozzáadni az erőt is. És nehéz, nem mondom, hogy nem volt nehéz ez az időszak, amíg ezen többször, és ezt nem mesélem el nagyon hosszú történetlenül, de hogy végül is, hogy hogyan adta meg Isten, hogy Gyurcsi örömmel válik, nem tudtuk, hogy fiú lesz vagy lány, ez volt a legszebb az egész történetről, de a szülőszobán, amikor már megszületett, mindenki annyira boldog volt, hogy megszületett, hogy elteltek percet, amíg haladondon bejött az adminisztrátor, és akkor ez fiú vagy lány. És akkor így, jó, tényleg azt meg se néztük, hogy fiú vagy lány, mert végülis egy ötödik fiú, vagy négy fiú után egy lány, ez mind a kettőre óriási. Mind a kettőre nagyon örültünk. És akkor mondtam, hogy szerintem lány megyek, még nem láttam ilyen kicsiben, tehát gondolom, hogy inkább lány vagy fiú. És nagyon-nagyon boldog volt mindenki. Tehát hogy ezt a családtervezésben én ezt értem, hogy Istenre nyitottnak lenni ebben is. Hogy nekem van egy akaratom, de hát mégiscsak az a jó, hogyha az Isten akarata lesz valóság az életemben, és én arra tudok engedelmesen őt követni, és ővele járni. Tehát, hogy én nem szeretem, nagyon sokáig nem is olvastam ilyen keresztény bizonyságtételes könyveket, mert mindig idegesítettem attól, hogy mindenki ilyen nagyon felgőtlenül keresztény, hogy Isten azt mondta, és én meg követem őt, és milyen jó is. Mert hogy soktól nem így van, hanem másztunk a hegyre, és izzadunk, és nem az van, hogy hú, de jó, hanem most is van olyan, hogy hát most a nyaralás alatt is voltak olyanok, hogy sok az öt gyerek, én nem vagyok elhiteleszünkre, és most már csak öt, mert a legfiúknak már van a barátnőjük, ők is, tehát már van, hogy...
Csoportos kedvezményt tudunk igényelni.
De az egészre az a legjobb, hogy az Isten jelen van. És hogy mi az én nehézségem ahhoz képest a nehézséghez, meg fájdalomhoz képest, amit ő elhordozott értem. És hogy úgy van ott mellettem, mint a megöletett bárány. És többen azt mondja, hogy emelt fel tekint a Júda nemzetségéből való oroszlán. Gyönyörű ez a kép, annyira a kedvencem. Hogy ne sírj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, és fölnézik, és meglátta a bárány, mint megölette. Hogy így élni a mindennapokat, hogy ne sírjál, lesz majd olyan, hogy Isten letörül a szemedből, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, és ő jár mellettünk, és közt, hát nem ragozom tovább.
El akartam volna hozni, de aztán ez otthon maradt. Most nyáron találtunk rá a Varró Dánielnek az egyik ilyen házasságos versére. Nagyon sajnálom, hogy otthon hagytam, nagyon szívesen megosztottam volna. Az a refrény, hogy meg akarom folytani.
A feleségével
kapcsolatban is. Ez csak ide kívánkozik, hogy a családi élet tényleg nem mottóként szerettem volna, és remélem, hogy ez azért átment. Hogy ilyen szép dolgokat mondani a családi életről, persze az a legszebb dolgok közé tartozik, de iszonyat küzdelem ebben benne lenni, és az indulatok ott vannak bennünk, és a csoda az, hogy nem én gyömöszölöm bele Istent ebbe a dologba, és akkor majd egyszerűen csak én mindig jókedvű vagyok, mindig mosolygunk, mindig frissek vagyunk, hogy nem, tehát ott a gyilkosi tulaj is ott van, hogy én ott hagyom a gyerekeket, kimegyek a ház elé, mert nem bírom elviselni őket, nem vagyok hajlandó egy asztalnál, nem vagyok hajlandó én már ezek után egy asztalnál ülni velük, mert amit ülnek, az elviselhetetlen a számomra, ez ott van. Hát
a
klasszikus hogy...
példám, ez biztos ismerje felüttetnál mindenki, hogy az idős bácsitól megkérdezik,
60 éves házas.
Hogy ennyi házasság után sose gondol válásra. Hát válásra sose, de gyilkosságra nagyon gyakran.
Hát hogy ez ott van ez a szár, és a feloldás ezekre a feszültségekre, meg indulatokra, Az abban van, hogy az ember megalázza magát, és azt nézi, hogy Uram, te mit akarsz, és hol van a te terved, és én hol találok ebbe bele, és bízom benned, hogy amit te elindítottál, az jó végbe fog menni. Akkor is, ha én még a történetnek a közepén vagyok, és ezért is osztok meg félkész történeteket, fogalmam sincs, hogy fognak befejeződni az Éváknak a történetei, de bízom abban, hogy Isten, aki elindítja ezt az életet, hogy tudja, hogy mit csinál. Két választásunk van az időre való tekintettel, vagy az van, hogy tessenek kérdezni, és megpróbálunk válaszolni, vagy mondunk a magunk életéből még valamit, ami ahhoz kapcsolódik, vagy menjünk csoportbeszélgetésre. Három kérdést írtunk fel, amit érdemesnek tartanánk végig beszélgetni. Én tanástalan vagyok, hogy melyik legyen, úgyhogy ha 25 kérdés van, akkor itt maradunk beszélgetni, de egyébként talán legyen csoportbeszélgetés, vagy nem tudom. Akkor tegyünk egy kört, jó? Van-e kérdés?
Hát nem kérdés, hanem hozzászólás, hogy a legcsodálatos dolog volt, hogy az anyagban Isten segítségét kérte, hogy nagyon-nagyon súlyos lett a gyerekek kapcsolatban, hogy megszűnje vagy sem. De most már ott tartunk, tudatlan a nagy liberalizmus megkorlátozás idejében, hogy egyszerűen a kórház dönti el, Angliában történt ez éppen az elmúlt fél évben, hogy a kórház döntött el, hogy ez a gyerekek életképpen is lekapcsolt az összes gépről. A szülők hatalmas nagy harcba kezdtek, 350 ezer aláírás gyűjtöttek össze, hogy a gyerekek hagyják életet. Hoztak Amerikába egy orvost, aki azt mondta, hogy ő szerint ez a gyerek még életképes. A legfelső bíróságra került Angliába, akik úgy határoztak, a szülők ellenére, hogy ezt a gyereket le kell kapcsolni. És a gyerek van még. Tehát most már annyira próbálnak beleavatkozni az isteni tervekbe, hogy úgy gondolják, hogy én már mindenható vagyok, én megmondhatom, hogy ez a gyerek ilyen vagy nekem. Nagyon nekem.
Ez nagyon fontos volt ez a hozzászólás, mert valóban ez van. És engem is az rendített meg, hogy nem adnak, tehát már itt sem adnak nálunk sem más választási lehetőséget. Tehát nem az van, hogy rögtön a kezemben nyomnának egy papírt, mert egyébként már van ilyen is, hogy tehát már tehát a korai fejlesztés, gondolom vannak nálam nagyobb szakemberek ebben a témában, hogy tényleg a születés pillanatától, tehát olyan, én magam is, ahogy Attilát jártam, ő nem volt olyan súlyos, mint akiket láttam, tehát voltam született, teljesen béna gyerekeket láttam szaladni, tehát hihetetlen dolgokat tudnak már a gyógytornával és egyéb eszközökkel elérni. Tehát nem ez van, hogy odaadják a kezembe a papírt, hogy semmi baj anyuka, nem tudjuk még mi lesz egyébként, tehát lehet, hogy felszívódik, lehet, hogy egészséges lesz, ezt sem mondja, nem biztos, hogy biztos öljük meg, és igen, hát a fejlett világban ennél még rosszabb a helyzet. Én éppen ezért gondolom, hogy fantasztikusan, tehát nem tudjuk ezt a jelentőségét, tehát az ördög ellen dolgozik, De éppen azért van szükség a hitvalló keresztényeknek a kiállására, akár ezekre az aláírásokra jelen lenni a társadalomban, hogy a beteg életeknek is van értéke. Tehát mi azt egyértelműen el tudjuk mondani, hogy az, hogy a családunkban van egy súlyosan beteg gyerek, mert mindenki megdöbben, amikor kiderül, hogy mi a baja, és küzdjünk naponta, hogy ez mindannyiunkra nagyon jó hatással van, még szegény Károlyra is, aki naponta gyilkol, és hát gondoljuk bele a helyzetbe, hogy van 13 éves meg a 10 éves, és a 10 éves mindenben sokkal ügyesebb, mint én vagyok. Bocsánat. 11. Jó. Szóval, hogy szükségünk van, pontosan azért is, mert hogy nem a teljesítmény határozza meg az ember. És ezért kell kiállnunk, hogy a magunk életében sem, hogy nehogy már azt higgyük, hogy attól vagyok valaki, hogy milyen papírjaim vannak, meg hány diplomám, meg hány gyerekem. Nem attól vagyok értékes, hanem attól, mert az Isten gyermeke vagyok. Az Isten valami miatt úgy gondolt, hogy nekem itt ezen a világon helyem van. Az érték az ebben, hogy is, hát ha Jézus meghalt értem, akkor elég, ez ennyi. Tehát milyen más dolgok igazolnának még, hogy értékes vagyok? Értékes vagy, mert Krisztus meghalt, érted? Ennyi, pont. És ezt nekünk ebben a világban úgy kell világítanunk, hogy hát ez egyre inkább, hogy az nálunk is így lesz hamarosan, ez biztos. Mert nincs erre pénz a társadalom biztosításnak, hogy ilyen idiótákat. De én még egyet hadd mondjak ehhez, hogy minden vizsgálatot, főleg mikor kicsi volt, akkor gyakran kellett mennünk ilyen emberi vizsgálatra, azt vizsgálták, hogy romlik-e Attila állapot. És minden ilyen alkalom előtt azért imádkoztam, hogy egy akkora csoda történjen, hogy belekerüljünk a PR klubba, vagy nem tudom én, hogy bemegy, és akkor kijön az orvos, és azt mondja, egyszerűen nem találom, tehát teljesen tökéletesen helyreállt az agya. Tehát Isten ezt le tudja tenni. És akkor azt értettem meg egy ilyen vizsgák után, amikor kijöttek, és András mondta, hogy hálostól, hogy semmi nem változott, én meg így. De hát mi az, hogy tehát nem. Tehát az lenne a hála Istennek, hogyha minden helyreállt van. És azt értettem meg, hogy a mi útunk nem ez, hogy bekerüljek a Blitzben az RTL-ből, hogy milyen nap csoda történt, hanem az, hogy minden nap megéljük a csodát. Hogy minden nap. Hogy így szobatiszta lett. Elmúlt már olyan 5 éves, de már egy hét eltelt, hogy nem kapjuk be. Hurrá! Csoda! És csoda, hát ez a mi életünkben is csoda, testvérek. Csak ezt olyan természetesnek vesszük, hogy működik mindenünk. Hát ez csoda. És ez mindig ott van a szemünk előtt, hogy és néha azért most is van ilyen, hogy azért nem lett volna jobb egy olyan nagy, tehát hogy és akkor most úgy minden rendben lenne, de nekünk ezt kell látni minden nap, hogy minden nap ajánlunk és minden nap csoda.
Nagyon sokat tudunk beszélni a gyerekeinkről, de köszönöm.
Bocsánat, én nekem nem kérdésem van, hanem én ugye három kis szép kislányok vagyok. A nagyomája nagyon lányom meg a három kislány, és három alkos kétévesek, és hát ugye meg volt a két gyerek, gyönyörűek, szépek, kényeztetünk, megfésztettük őket, de sajnos több házasan nem úgy elfogadom, hogy gondolkodt volna, és közben a lányomnak a harmadik gyerek is fogunk tartani. De megmondom őszintén, nem voltam gyöntem, hogy nem. Hogy ebben a házasságban még egy harmadik is, hogy nem működik itt se, és akkor még három gyereke mi lesz? És felmondtam a gyereknek is, a lányomnak, hogy hát, valamit hogy jött, hogy ez miért kellett, hogy tartogi, ők abban reménykedtek, hogy a Monikának a anyósa, majd akkor biztos, hogy megvesz azt a házat, amit beígértek, egy nagyot. Tehát, hogyha megszületett a gyerek, de nem lett megadnak már vagy hatás, ez a mellékes. De egy darabig nagyon lehetőbbentem, hogy nem kellene, meg miért kellene. És egyre úgy valami magamba szálltam, hogy voltam is a párnak, hogy hát milyen keresztények vagyunk úgy, akik ilyet mondunk a gyerekeknek, hogy nem kéne ez a gyerek. És akkor megmondom, hogy teljesen megszigyelítem, és bocsánatot kértem a lányomtól, és mondtam, hogy ez a gyerek már megvan, Isten adta, és ezt szeretettel kell várni és fogadni. És olyan könnyű, és annyi öröm boldogságot ad, hogy persze tudom mondani azokat. Teljes megszédülő, és sőt, ez a kis harmadik keret, hát az csoda. Csodaként éltük meg ezt a kis gyereket, mert fajnod a szép, és fokos, és tűnni. Úgyhogy csak ennyi.
Köszönjük szépen.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy nektek mit jelent a napi rutinotokban az, hogy a hármasságotok legyen az első, és utána jönnek a gyerekeknek. Én tanító vagyok, és én még nincs gyerekünk, de én is látom, hogy a gyerekeknek amúgy sokkal jobb, ha nem ők a... Tehát vannak olyan családok, akik a gyerekek köré állnak, és vannak szülők, akik bevonják az ő családjukba a gyerekeket, és ez látszik, amikor ott az iskolában is vannak. De én fel se kérdezném, hogy mondtátok, hogy kell közösen tölteni időt, de hogy tehát, hogy így a napi dolgokban hogyan tudtok ti lenni egymásnak a fontosságot.
Szerintem ott kezdődik, hogy a gyerek nem alhat közöttünk. Hát én nem szorulhatok ki a feleségem mellől egy gyerek kedvéért. Úgy szeretném kérni a fiatal asszonyoktól, felsőjektől, hogy ne tegyék már ezt a férjükkel, hogy én most anya vagyok, bocs, ez nem jó. Szerintem itt kezdődik, ilyen egyszerű dolog, hogy a gyereknek van gyerekágya. A gyerek, ha lehet, menjen ki másik szobába, mert az én horkolásom ne idegesítse már szegény gyereket. És hadd küldje meg a feleségem az én horkolásomat. Tehát, hogy ez egy nagyon praktikus és pici dolog, de nagyon fontos szerintem, hogy nem közöttünk alszik a gyermek.
Bocsánat,
mert ez
azért, hogy
nem
horkolnak.
Nem horkolnak. Jó, köszönöm. Jó, a szimbolikus üzenetet akarom ezen mondani, hogy van az, hogy a kisgyerek és az anya összenő, és a férj ezek után sehol nincs a házasságban, és ez nem jó üzenet. Tehát a házasság egy, és a gyerekek pedig külön vannak, szerintem másik szobában lehetőleg, ha ez megoldható. Ez egy pici pont.
Nekünk az a nagy ajándékunk, ugye lelkészek vagyunk, és egyébként is a társasokon eszik, tehát az asztal közösség az egy nagyon fontos az életünkben. Azt egyébként mindenkinek nagyon ajánlom, hogy valamiképpen oldja meg, hogy legalább egy nap vagy. Tehát hogy a statisztika azt mondja, hogy vannak a legtöbb család, tehát nagyon sok családban már hétvégén sem esznek együtt, ami nagyon nagy baj. Nekünk meg az a nagy ajándék volt, hogy nagyon sokáig, mert most már a kamasz gyerekeinkkel nehezebb, mert sokáig iskolában vannak vagy itt ott. De mi törekszünk arra, hogy lehetőleg mindig egy asztalhoz üljünk, és ezt a kettőt, tehát ez van a család, van a nagy asztal, egy óriási nagy asztalunk van, ahol még a vendégek is elférnek, és mikor a gyerekek elmennek, akkor mi kávézunk. Vagy ha nem mennek el, akkor is tudják, hogy most mi kávézunk, tehát akkor nagyon sok mindent megbeszélünk, vagy nem beszélünk meg, hanem fordulunk, hogy milyen szósz hozzám, és akkor ez ilyen vers, hogy nem esetben megfújtanám, meg ott miért. Tehát ez is hozzátartozik, de akkor csak mi ketten forcsogunk ott, és azért a végére eljutunk, hogy kisimulnak a dolgok. És törekedtünk arra is, és már nehezen, vannak nehezebbek, könnyebb szakaszok ebben, de hogy azért évente egy hetet töltsünk teljesen külön, tehát akkor nincsenek is ott a gyerekek. Tehát az nehezen megy, az első nap az azzal telik, hogy hívjuk föl őket, mi van velük. biztos minden rendben van, biztos.
Nem vagyok én egy normális anya, nem vagyok rendes édesanya, hogy ott hagytam a gyerekeimet. Lelkismert furdalás, bűntudat, minden. Én meg csak nyomom a pedált, hogy minél messzebb, minél messzebb.
Lejjek meg, és mondom neki, de szerintem, hogy... Na, szóval, de aztán utána egy is kisimulnak a dolgok, azért ránfejlés, és aludni is tudok, tehát akkor egy hét akkor az... nem, tehát most kezdtünk, most ma, vagy ebben az évben most ez 4 napra sikerült, tehát tavaly például csak egy éjszaka volt, tehát az egy délután. De azért igyekszünk erre, hogy törekszünk erre, hogy legyenek ilyenek, vagy külön vacsorák, hogy akkor elmegyünk egy vacsorára, színházba, vagy hangversenyre. Most már a nagyokra rá lehet bízni a kicsiket, kicsit könnyebb, mert az az érdekes, hogy tehát hát nálunk legalábbis így volt, szüleink viszonylag idősek voltak, mikor már gyerekek születtek, és amikor kicsik voltak, akkor tudtak sokat segíteni, különösen az anyukám, és ahogy hát nyilván ő is idősödik, és azért 5 gyereket még se lehet rábízni egy 75 éves idős asszonyra, meg már a nagyok már ők nem feltétlenül nagyon már hát szeretnének meghalni, a kicsik se feltétlenül. De a nagymama azért nagyon szereti őket, és őt is. Tehát az amikor... Tehát azért... Tehát az első órában azzal telik, hogy ők sírnak, én is sírok a kocsiba, és aztán egy óra múlva hív anyukám, hogy most már minden rendben, elkészült a palacsinta, eszük a munkásfényre. Tehát, hogy akkor már úgy rendben vannak a dolgok. Tehát, hogy a napi szinten ez igazából... És Szigetszent Miklóson ez jobb volt a helyzet, mert akkor a reggel is, tehát akkor minden eljöttük a gyerekek iskolába, óvodába, és akkor miért
egy órán keresztül reggel
is. Akkor ez egy olyan, és közben munka megbeszélés, tehát hogy ez nagyon fontos volt. Most a kávéra szűkült le, de viszont most egy ebéd után is van, tehát ez kompenzálódik egy picit. Tehát, hogy minden nap legyen arra. Azt is megmondom őszintén, hogy törekszünk arra is, hogy rendszeresen imádkozzunk együtt, ez a nehezebb dolog. Tehát azért mondom, hogy ez a szent könyveket azért nem szeretem olvasni, mert szerintem nem mindig jön össze ez a nagy szent élet. Törekszünk erre, azzal más ritmusban érjünk, pláne, hogy én is most már több mindent tanítok a gimnáziumban, tehát egészen máshogy kavarodnak a történetek. Törekszünk arra, hogy legyen imádság, de azt gondoljuk, hogy attól még, hogy most kötelező rutinnal együtt leülünk, és akkor úgy csinálunk, hogy nagy egységben vagyunk, és imádkozunk, és akkor minden rendben van, attól az még nincs rendben. Attól még mi nem vagyunk lelki egységben. Sokkal fontosabb számunkra az, hogy tényleg úgy feküdtünk le aludni, hogy nem megy le a haragunkkal, hogy megbékélünk egymásra, hogy igyekszünk egy nevezőre kerülni.
Volt olyan is, hogy meglóvunk, és csak mi ketten vagyunk, és különös módon ez nem automatikusan hozza a kapcsolatnak a megújulását, vagy a karbantartását. Tehát én azt éreztem, hogy a szeretőmmel vagyok, miközben a feleségemmel voltam, mert nem volt köztünk meg az összhang, az időfélre volt téve, de az összhang nem volt meg. Kiléptünk mindenből, de nem tudtunk igazán beszélgetni egymással, nem voltunk társai egymásnak azon a ponton, és ez nagyon elgondolkoztató volt, hogy a munka nem abból áll, az is kemény munka, hogy az időt megtaláljuk, és azt mondjuk, hogy mi most csak ketten vagyunk, és együtt szeretnénk lenni, de ez önmagában kevés, mert a kettőnk közötti folyamatos munkának is ott kell lenni, hogy tudjunk egymással beszélgetni, és jó legyen együtt elmenni, és hogyha együtt elmentünk, akkor ne üljünk egymás mellett, hogy hát most mit kezdjek vele. Tehát, hogy nem, már hogy egyébként nem együtt élünk, már ez a munka, meg az a feladat, meg ez a tevékenység is szétszakít bennünket. Tehát nem önmagában az, hogy időnk van egymásra, nem hozza meg, és nem pótolja azt a munkát, amit egyébként bele kell tenni a napokba, hogy éljen egy kapcsolat, és működjön egy házasság, hogy beszélő viszonyban legyünk, hogy én hajlamosabb vagyok néma levente lenni, szerintem a férfiak sok esetben inkább, a nők könnyebben osztják meg magukat, jobban mondják ki, hogy micsoda. Én egy mondatban elmondom, Ágota hosszan mondja ugyanazt. Ezt is megértettem, hogy a férfi és a nő nem egyforma. Ha kicsit jártam Műszaki Egyetemre, a nő görbéje ilyen, a férfi ilyen minden tekintetben, de az érzelmi életben is ilyen, a kirobbanásokban is ilyen. És sokkal lassabban, tartósan van a nőnél, hosszabban, több szóval, több mondatban, a férfi egy mondatban elmondja, aztán mindent elmondod. Hát erre is, ez a tanulási folyamat, hogy értem a másikat, és tudom, hogy neki ezt... Én már egy mondatból is értettem, hogy mit akar mondani, de nem fogom most leállítani, hogy már elmondtad, most mit beszélsz még? Tehát, hogy... Mert akkor nem hallgattam meg őt. Mert akkor csak férfi voltam, és nem a társa, akinek mellette kell állni. És... Tehát, hogy ez a munka, az idő nem pótolja, ez a napi történet.
Mert a kísérő jelenben ezt már csak nagyon röviden, hogy attól még, hogy keresztény házasságon, pláne, hogy lelkész házaspár, ez nem azt jelenti, hogy hát ez az örökké tartó, és tényleg ezek a szerelmes keresztény irodalomban ez van, nem? Hogy így egymást részünk, egymást szeretünk, és hol tudunk tartott ez a és állam. Hogy a kísértő azért ott van, tehát a harmadik, aki be akar férkőzni, nálunk például a munka az egy ilyen, hogy átveheti a harmadik ember, vagy harmadik Istennek a szerepét, vagy a másik embernek a szerepét. Hogy ezt is fel szoktuk cserélni, hogy az Isten számomra a legfontosabb, és ezért szolgálom, de ez nem ugyanaz az Istennek való szolgálat, meg az Istennel való kapcsolat, ezért ez nem ugyanaz. És olyan is volt az életünkben, hogy másik ember volt kísértő. Ezt még röviden hadd mondjam el, hogy összeházasodtunk már régen, és Angliába töltöttünk egy ösztöndíjas évet, és egy pár hónap eltelt, de csoportokra voltunk osztva, nagyon bölcsen nemek csoportba osztottak minket, én alig tudtam angolul, most se. Tehát az lényeg, hogy nagyon kedves hívő emberek vettek körül, és nagyon segítőkészek voltak, és a csoport vezető például egy nagyon kedves fiatalember volt, nem akart tőlem semmit, hát házaspár voltunk, de a kísértő az engem megkísértett, és állandóan erre a fiúra tudtam csak gondolni. És éreztem, hogy ez így nagyon nem jó, hogy én három hónapja vagyok házas, és akkor most pedig csak az én elkedves velem, és akkor most miért jár nekem, és akkor és azt az
én már gyászoltam magam, én a mártír, így fogom leérni az egész élet. Nem baj, uram, értem minden.
De aztán leültünk, mert ez volt a szemben mentem a kísértővel, és leültem mondásra, és mondtam neki, hogy ez van, segítsen nekem, mert ebből baj lesz. Tehát ezt így nem lehet. És nem tudom, győztünk. Hogy oldódott meg, de győztünk, igen, tehát nem váltunk el. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy a kísértő jelen van ez a lényeg, tehát hogy oda kell. Tehát attól, hogy keresztények vagyunk, talán nem állunk át. Aztán, ha szolgális vagyunk az Istennek, akkor egy lelkész házaspárt meg különösképpen is azt gondolom, hogy ki akar kezdeni az ördög, hogy legyen mutogatni a blikben, meg a lelkiát, mint a lámát.
Nincs már időcsoportra, de kérdés sem van.
Vagy hozzászólás.
Mennyire tervezték az első három gyereket? Köztársasodat, hogy van mi ebben az egyszerűsztatéja, tehát hogy mennyire volt az elejétudatos mondjuk ennek a család tervezést megkészítettek, vagy mennyire volt, hogy az Istenről nyújtott, hogy nincs ilyen dolgok.
Négy éve ismertük egymást, amikor összeházasodtunk. Kerestem erősen a társamat, imádkoztam is érte, ilyen szűk családi körben, még a testi jellemzőkért is imádkoztam, hogy olyan miért szeretnék.
Nem olyan lett.
Majdnem olyan lett. És hát amikor úgy megláttam Ágotát, akkor azt mondtam, hogy na ővel el tudom képzelni az életet, és akkor végig is néztük, hogy hát ez körülbelül 4 év van a házasságig, 2 év után elégyeztük magunkat, és győztesen tudom mondani, hogy nem is feküdtünk le egymással, tehát úgy tudtunk oda menni a a házasságkötéskor Isten színára jól, hogy tiszták voltunk. És ez egyfajta iskola, hogy az ember tartóztassa meg magát, hogy nem az a legfontosabb, vagy a szexualitás terén is tanulni, szeretni egymást, nem csak kiélni, hanem szeretni egymást. A családtervezésben, amikor összeházasodtunk, én akkor harmadéves voltam, már ott akkor fejezte be a teológián, és nem tudom, hogy volt-e olyan szempont, hogy még nem szeretnénk gyereket, de nem volt, de nem emlékszem erre. Talán, tehát mondjuk így a naptármódszerrel védekeztünk, és azt mondtuk, hogy ha lehet, akkor vannak napok, amiket kerülünk. Nagy tragédia nincsen, hogyha nem úgy alakul, ahogy a naptár mondja, de ha lehet, akkor még ne. Az első évünk leszámítva a küzdelmeket, ez fantasztikus volt, tehát ez az ösztöndíjas történet, ez nagyon nagy ajándék volt. És aztán a házasságnak a harmadik, jól mondom, ugye a harmadik évében született meg végül az első gyermekünk. Ennyi volt a...
Kitaláltuk még, mikor szülessen meg. Tehát végig gondoltuk, hogy a vallás, amikor befejezi, akkor utána nyáron. Tehát az lenne a jó, tehát az a legjobb, nem? Akkor végig az iskolának, akkor rá is élünk nyáron. Tehát az Isten azért az a jó, hogy ő jobban tudja a dolgokat. Tehát én azt szeretem, annyira jó, hogy az Isten ezt tartsz, hogy ő tudja, hogy mikor milyen van az ideje. Tehát én kitalálhatom nagyon jó dolgokat. Úgyhogy decemberben született meg végül is az első fiunk, ami teljesen, tehát hogy így közben, amikor tehát én tanítottam hittanórákat, és azt vette át tőlem András Pozsonyi gyülekezetben, betanítottam, tehát ez teljesen ilyen. Tehát hogyha nincs meg az idősz, én nem is tudom, hogy lett volna, hogy tehát ilyen, na, szóval utaltam be magában.
Vagy Isten jól intézi a dolgokat, és a gyülekezet számára úgy derült ki, hogy gyermeket várnak, hogy áldott a prédikát, és elájult a szószéken. Ezt szerintem, aki ott volt, az nem felejti el ezt az Isten tiszteletet. Amen, és akkor utána így jön ez a mozgás. A rutinos édesanyák már lökték ki a férjeiket a padból, hogy te figyelj, ez tuti terhes, el fog ájulni, mennyire kapd el. Én is ott voltam. Nem én vittem ki, én befejeztem az Isten tiszteletet. Tehát ugye ez a... Hát nem felejtjük el ezt a momentumot.
Igen, és utána meg, hát igazából tényleg a naptár és az imádság. Tehát ez volt az első három gyereknél a tervezés. Annyiban, hogy amikor a második gyerek megszületett, akkor azt mondtuk, hogy azért ez elég sok, tehát a kettő azért az elég sok gyerek. Tehát most egy darabig nem, tehát ha lehet, akkor most egy picit ne legyen. Úgyhogy ott három évig, tehát az első kettő között két év, és aztán a harmadik három év múlva.
Egyre nagyobb közök vannak.
Született meg, úgyhogy ennyi volt a tervezés. Utána már, mikor a harmadik is megszületett, akkor már nagyon félt, tehát az már ilyen. Az már sokkal tudatosabb volt. De gyógyszer, tehát abban megállapodtunk, hogy gyógyszert nem, tehát egy olyan beavatkozást nem szeretnénk, ami káros lehet bármelyikünk számára.
Így aztán az olyan időszak, amikor úgy néz ki, hogy terhes, az milyen horror történetek, ennek az egésznek a terhe izgalma, és de így is, tehát hogy volt egy elvetélésünk a negyedik gyerekünk után. Az egyrésztről, hát ott az nagy küzdelem volt elfogadni a terhességet, és igazából annak a vetélés, ennek a gyümölcse lett az, hogy készek voltunk egy ötödik gyerekre. Tehát ott nagyon sok minden mozgott bennünk. Különös módon Isten még ezt is nem csak a mi formálásunkra, hanem másnak a formálásra is használta. Águt a vetéléssel összefüggésben került be a nőgyógyászatra, és mellette feküdt egy nő, akit vizsgáltak, és akinek a reggeli vizitkor azt közölték, hogy magának egyébként soha nem lehet gyereke viszontlátásra. Tehát ez volt a bejelentés. És akkor azt is értettük meg, hogy Tehát, hogy nem mindig miattunk történnek csak a dolgok, hanem a mi életünk azok Isten felhasználja másiknak az életébe. Hát akkor Ágota vigasztalta azt a, aztán őt beszélgetett vele, még együtt is imádkoztak, és egy év múlva a Facebookon bejelentkezett a mondja, hogy képzeld Ágota, teherbestem. És ez valahogy összekapcsolódik azzal az imádsággal, amit együtt mondtunk a kórházban. Tehát még ezek is ott vannak. Isten kezében van az életünk, ha akarja használja. A gyerekek születése, vetélése is a formálódásunknak a része.
Ezek a legjobbak, amikor András bejött, ül a gyülekezet a templomban, Attila fiú ott ült egy gyülekezet az ölében, szól az orgona, jön a lelkész, palástal, végig elhallgat a gyülekezet, fönnáll mindenit, és Attila azt mondja, ez az én apám! Ezeket szeretjük, amikor a gyerek. Igen van, teljesen jó.
Ha nincs több hozzászólás, vagy kérdés, akkor köszönjük szépen.
Hogyha esetleg valaki majd személyesen akar valamit, vagy olyat, amit nem akar itt a nagy publikum előtt, akkor azért mind vagyunk még, szóval beszélek, hogy lehet
ennek belső része is. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Amikor a mamák között beszélgettünk erről, mamákba fordult meg azt, hogy hívjunk házas párokat, akiknek sok gyerekük van, mert nagyon szükségünk van olyan bizonságtételre, ami életszerű és történetes, akkor pont ilyenre gondoltunk, sőt még én nem is gondoltam, hogy ennyire jó lesz, nagyon köszönjük, és hálásak vagyunk az Úrnak, értetek, és Isten áldjon meg benneteket. Gyerekestül, gyülekezetestül, mindenestül. Egy imádsággal, énekléssel fejezzük be. Urunk Istenünk, hála és magasztalás a Tied, hiszen hatalmas Úr vagy, aki megtartunk vagy Jézus Krisztusban, és köszönjük, hogy ismerhetünk, Tied lehetünk, és így lehet áldás az életünkön, családjainkon. Akárhogy is vagyunk, akár gyerekekkel, sok gyerekkel, vagy egyedülállóan, vagy özvegyen, köszönjük, hogy nem ez számít a boldogsághoz, hanem hogy Te szeretsz, és hogy ezt a szeretetet adhatjuk tovább. Kérjük a Te áldásodat Andrásék életére, gyülekezetére, a gyermekekre, hogy hadd legyen ők mind az öten plánták majd az Úrházában, hogy Te tégy velük, amit csak akarsz, hogy tovább vigyék, hordozzák azt az áldást, amit Te adsz az életükre, és így kérünk mindannyiunk családjaiért, hogy gyermekeink lehessenek plánták az Úrházában, hogy növekedjék nem a gyülekezetet csupán, hanem a Te örökkévaló országod. Köszönjük a Te mai áldásaidat, és várjuk a továbbiakban is. Áld meg az életünket. Amen. Valami szépet még énekeljünk ebből az énekes könyvből. Bocsánat, hogy elbucskálok benne, csak valami legyen hála élet. Ja, jó.